Köszöntök mindenkit! A múlt alkalommal mondtam, hogy amikor hozzákezdünk ezekhez a bibliai részekhez, akkor én mindig előtte imádkozom. Úgyhogy megkérek akkor most is mindenkit, hogy egy imára álljunk fel. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy vigyáztál ránk az elmúlt héten, és köszönjük, Urunk, azt is, hogy indítottál minket és elvezéreltél, hogy ma is találkozzunk, összejöhessünk, és megismerhessük a Bibliából azt, amit a mai napra szánsz nekünk. Megismerhessük az ős ellenséget, Sátánt. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz is mi ránk, ne zavarja meg az előadás semmiféle technikai vagy egyéb dolgokkal. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy betekintettünk a Szentírásodba, és megtudhatjuk azt, hogy honnan van a gonosz, honnan van a rossz eredete, mert erre a tudomány sem tud választ adni. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a fülünket, szívünket, elménket, hogy megértsük, befogadjuk azt, amit te üzenni kívánsz. Amen. Egy különleges naphoz érkeztünk. Az előadás címe az, hogy ha Isten a szeretet, miért van annyi szenvedés, és a Biblia főszereplői közül ma a második főszereplőt fogjuk megnézni, Sátán megismerése. Egy olyan valakiről van szó, akiről azt mondja a Szentírás, hogy a világegyetem legsötétebb alakja. Olyan valaki, aki közvetve minden ember haláláért felelős. Eléggé sötét, lesújtó dolog, nem? Ennek megfelelően öltöztem én is, azért vagyok ilyen sötét, de mert ez az emberiségnek egy mélységes gyásza. Hát, hogyha szétnézünk a Földön, Magyarországon is látunk sok nyomorúságot, de hogyha elmegyünk mondjuk Afrikába, vagy nem tudom, ki járt a Szovjetunok olyan területein, ami már távol Kelet, Ázsia, Kazaksztán vagy ilyesmi, akkor azért ott sok nyomorúságot láthat. Afrikában főleg. Tehát miért van annyi szenvedés a világunkban? Főleg érdekes ez a kérdés akkor, hogyha Isten a jó, Isten a szeretet, akkor miért engedheti meg azt, miért hagyja, hogy ilyen sok szenvedés legyen az életünkben? Ha Isten a mindenható, akkor pedig az a kérdés vetődik fel, hogy miért nem tesz valamit. Ha ő mindenható, akkor neki csak annyiba telne, hogy szól, és meg lenne. Tehát a honnan a rossz kérdésének a felvetése, az vagy Isten szeretetét kérdőjelezi meg, vagy Isten mindenhatóságát. Tehát van egy nagy kérdés a mi életünkben még, hogy ha minket valami baj ér, akkor miért az Istent, vagy miért Jézust, vagy miért Máriát emlegetjük, sosem az ördögöt. Vagy legalábbis nagyon ritkán. Megnéztük a múlt alkalommal, hogy mit mond a Biblia Istenről, ezt most csak így foglalkozunk össze, ilyen összegezve. Tehát azt mondja, hogy személyes és élő, teremtő és fenntartó, igaz és hű, bölcs és örök, féltőn szerető, maga a szeretet. Irgalmas és kegyelmes, szolgál és megvált, halk és szelíd, hosszantűrő, gondoskodó. És az ő kezében van a történelem. Megnéztük azt is a múlt alkalommal, hogy ez egy csodálatos teremtő Istenről számol be a Biblia, illetve azt is megnéztük, hogy honnan a rossz az nem Istentől származik. Tehát a gonosz, a rossz, a háborúk, a földrengések, a katasztrófák, azok nem Istentől származnak. Na akkor a mai nap nézzük meg, hogy ki az a sátány. Létezik-e sátán, vagy az ördög? Illetve megismerhető-e, hogyha igen, akkor hogyan ismerhető meg, és meg fogjuk nézni azt is, hogy Isten teremtette a sátánt. Illetve megnézzük azt a mai nap, hogy mik sátánnak a munkamódszerei. Aki nem hiszi, járjon utána a Bibliában. Na nézzük azt, hogy mit titkol sátán, mit tudhatunk meg róla. Miért nem tudunk igazából mi róla semmit. Érdekes, hogy azok az egyházak, amelyek azt mondják, hogy az ő hitüknek az alapja a Biblia, azok sem nagyon beszélnek róla. Nem tudom miért. Sokan mondják azt, hogy a sátánnal azért nem kell beszélni, mert nem kell még ilyenkor is nevén szólítani és megjelenni nálunk, és akkor mi lesz. Én azt mondom, hogy az ember is ismeri azt, főleg sportban, nem tudom, ki sportolt valamit, mondjuk küzdősport, vagy éppen csapatjátékok. Azért olyat nehezen tudok elképzelni, hogy például egy olimpiára, ökölvívásban, vagy akár vívásban, vagy például egy labdarúgó döntőre úgy készülne fel a másik csapat, vagy az a személy, hogy nem tanulmányozza az ellenfelet. Megnézi, hogy mi az erőssége, megnézi, hogy mi a gyengéje, megnézi azt, hogy hol vannak a sebezhető pontjai, illetve hogy ő milyen taktikákat, milyen húzásokat alkalmaz. Mi mégsem akarjuk megismerni a sátánt. Nem akarjuk tudni azt, hogy milyen az ő munkamódszere. Hol van az, amikor ő támad, és hogyan. Ezt nem értem, de azért a mai nap ezt erre is sort fogunk keríteni a vége felé. Nézzük meg, hogy a rossz eredetére milyen válaszokat kapunk. Amikor beszéltünk a vallásokról, akkor már említettem, hogy sajnos a vallásoknak a szent könyvei nem adnak választ a rossz eredetére. és a tudomány sem tud választ adni a rossz eredetére. Egyetlen egy dolog ad választ a rossz eredetére, az pedig a Biblia. Nézzük meg akkor, hogy a Biblia mit mond erről. Azt mondja a Biblia, hogy mintegy 6000 évvel ezelőtt volt a teremtés, és azt mondja, hogy akkor, amikor Isten teremtette a világot, rajta az embert, akkor minden tökéletes volt. Úgy írja, hogy teremté tehát az Isten az embert, az ő képére, Isten képére teremtőt, férfivel és asszonyát teremtőket. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Tehát még isteni mércével is tökéletes volt, minden igen jó volt. Mi ezt emberek nehezen tudjuk elképzelni, mert készítünk valamit, és már egyből látjuk rajta a fogyatékosságokat, a hibákat. Felépítettünk egy házat, és már azon gondolkodunk, hogy hát ezt nem így kellett volna, hát azt nem úgy kellett volna. Mi ilyenek vagyunk. De azt mondja az Isten, hogy amit ő teremtett, az igen jó volt, tökéletes volt. Hát akkor honnan a rossz? Azt mondja a Biblia az első emberpárnak, mondja az Isten, hogy helyezi az Úristen az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Azt mondja, hogy őrizd, ember, őrizd, műveld és őrizd. Miért kell őrizni? Kitől kell őrizni? Miért kell egy tökéletes világban bármit is őrizni? Ma persze mi mindent őrzünk, 6 lakatot rá, 4-5 zárat rá, rácsokat elé, még láncokat, hogyha benyitják, még akkor is legalább egy lánc legyen ott, rácsok az ablakon, riasztó, hogyha elmegyünk otthonról, kutyát a kertbe, be ne jöjjön valaki. Most félünk mindentől, most őrzünk, zárunk mindent. Na de egy tökéletes világban mitől kell őrizni bármit is? Egy ellenségtől. Mi miért zárjuk be az ajtót, mikor elmegyünk otthonról? Amikor otthon vagyunk, miért zárjuk magunkra az ajtót? Pedig akkor otthon vagyunk. Mert félünk attól, hogy valaki bejön, valaki megtámad minket, kirabol minket, vagy amikor nem vagyunk otthon, meglop minket, ellopja a tulajdonunkat. A Biblia is azt mondja már az első lapokon, hogy helyezte az Úr az embert az Éden kertjébe, hogy őrizze azt. Ez akkor felveti azt a kérdést, hogy ezek szerint már a teremtés előtt létezett a rossz? Nem. Ez a kérdés akkor így felvetődik. Ha az első emberpárnak már azt mondja a Teremtő Jóisten, hogy őrizd az Éden kertjét, akkor valami olyasmit sugal a dolog, hogy már akkor létezett a rossz. De menjünk tovább, nézzük meg. A sátánnak nagyon sok neve van, több mint 100 neve van a Bibliában, nem szedtem most mindet elő. Sátán az azt jelenti, hogy az ellenség, diabolos azt jelenti, hogy a vádoló, rágalmazó, démonion az ördög, séd, démon, gonosz lélek, Béliál, gonosz, semélkerű, Belzebú, pogány istenség. A múltkor itt felvetette valaki, nem ezen a sorozaton, egy másik, hogy hát azt mondja Jézus, hogy ráka. A ráka az azt jelenti, hogy istentelen. Az is sátánnak az egyik neve. Tehát sok neve van. De ami fontos, mindegyik nevében az jelenik meg, hogy egy élő szeméről van szó. Tehát egy személy. Sátán nem egy elv vagy egy erő, hanem egy valóságos létező személy. Egy személlyel, egy ellenséges személlyel van dolgunk. Na nézzük meg, hogy honnan ered a sátán. Jézus azt mondja a tanítványainak, illetve azt mondja a zsidóknak, mikor a tanítványokkal megy és beszélget, a zsidóknak mondja, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. És akkor elkezdi bemutatni az, mármint az ördög atya, emberölő volt kezdettől fogva. Kezdettől fogva emberölő. Nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug a hazugság atya. Tehát azt mondja, hogy emberölő, nincs benne igazság, és hazug. Itt egy mondaton belül 3 jellemzését adja sátánnak. Azért, hogyha mi azt halljuk, hogy emberölő valaki, ha most azt hallanánk, hogy itt kószál valaki, akiről tudjuk, hogy fegyver van nála, és most szabadult ki, mert meglógott a börtönből, és tudjuk, hogy fegyver van nála, gondolom, hogy nem nagyon mennénk, hogy lefegyverezzük őt, vagy hogy őt mi akarjuk elkapni. Ezt ráhagynánk a rendőrökre, nem? De képzeljük el, hogy nem egy ilyen személy van itt, hanem itt van mondjuk egy oroszlán, és nem egy olyan cirkuszi oroszlán, aminek ki van vágva az agyara, meg jól van táplálva. Egy éhes vadállat itt kószálna gyömrön. Mit csinálnának? Kimennének, megpróbálnák megsimogatni? Hát nem, szerintem mindenki elbújna a házába. Azt mondja Péter apostol, józanok legyetek, vigyázzatok. mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénkit elnyeljen. A Biblia egy ordító, vérszomjas fenevadhoz, egy oroszlánhoz hasonlítja az ördögöt. Hát, elég rémisztően hangzik. Nem szeretnék vele találkozni. Azt mondja az Isten, hogy én vagyok a szeretet, ezt mondja a Biblia, és azt mondja a Biblia, hogy a szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. Vagyis az ördög, ha már emberölő, és azt keres, hogy ki tud elkapni és széttépni, akkor ő rá semmiképpen nem mondható el az, hogy ő a szeretet, és azt sem mondható el, hogy ő a fele barátunk. Ő egy valóságos ellenség. Azt mondja a Biblia, hogy kettő dolgot érzünk mi minden nap az életünkben. Az egyik oldalon Isten, aki a szeretet és az igazság atya, a másik oldalon van a sátán, aki a hazugság atya, és a gyűlölet és a szenvedés atya. Ez a két erő egyszerre jelenik meg a mi életünkben nap mint nap. Nem tudom, érezzük mi ezt? Érezzük mi minden nap ezt a két erőt az életünkben? Amikor az van, hogy tudjuk, hogy itt talán nem így kéne csinálni, valami olyat kéne csinálni, ami jó, ami igazságos, de azért mi mégis elkezdünk a magunk feje után menni, hogy valami hasznot találjunk. Azt mondja az egyikre, hogy az a szeretet a másokért élés törvényét hozza az életünkbe, és a rossz pedig a gonosz, az önzés a magunkért élés törvényét hozza az életünkbe. Na akkor nézzük meg, hogy Isten teremtette-e az ördögöt? Vagy honnan van az ördög? Kit teremtett Isten? Azt mondja a Biblia, hogy amikor ő teremtette az eget, teremtette a földet, teremtette az élőlényeket, és teremtette például az mennyei lényeket, akkor így mutatja be sátánt. Azt mondja, te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Tehát egy teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben lévő lényt ír le. Isten kertjében valál, rakva valál mindenféle drágakövekkel, karniollal, topázzal, jáspissal, társiskővel, onyxsal, berillussal, zafirral, gránáttal, smaragddal. És karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek a manapon, amelyen teremtettél. Tehát valami gyönyörűséget teremtett, aki ráadásul nagyon bölcs volt. Vagyis azt mondhatjuk, hogy egy olyat teremtett, olyan tökéletes mennyei lényt teremtett az Isten, amelyik külön volt mindenkinél. Minden, amit Isten teremt, az külön attól, amit az ember csinál, és minden tökéletes. A neve akkor még Lucifer volt, ezt úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy világosság hordozója, fény hordozója, vagy a hajnal fia. Úgy írja le továbbiakban, hogy valál felkent oltalmazó kérub, úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál, fedhetetlen valál utaidtól, attól a naptól fogva, melyen teremtettél, még gonoszság nem találtaték benned. Azt mondja, hogy egy felkent oltalmazó kérub, a kérub az egy teremtett mennyei lény, egy ilyet teremtett az Isten, és ez teljesen tökéletes volt, és fedhetetlen is volt. Tehát nem volt benne bűn egészen addig, amíg egyszer csak benne, ő benne, gonoszság nem alakult ki. De aztán tovább is megy, hogy alakult ez ki. Úgy mondja, hogy kereskedésed, hát ez a kereskedés szó, ez fordítható úgy is, hogy rágalmazás, és bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek te oltalmazó kérő a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Azt mondja, hogy szíved felfuvalkodott szépséged miatt megrontottad bölcsességedet fényességedben. Tehát egy olyan embert képzeljünk el, aki gyönyörű volt, tökéletes volt, bölcs volt, és a szépsége által ő többre tartotta magát, mint mások. Találkozunk mi ilyennel az emberek között, hogy valaki azért, mert elvégzett egy iskolát, vagy mert éppen megnyert egy szépségversenyt, vagy mert éppen valamelyik iskolában, vagy valamelyik munkahelyen dolgozik, ő más embereket lenéz? Á, mi ilyenekkel nem találkozunk. Ez csak a sátánnál történhet meg. Tehát egy tökéletes angyal teremtett az Isten, akiben a szépsége miatt megromlott a belsője, különnek érezte magát, és különnek tartotta magát. De ez még talán nem lenne olyan nagy gond, igaz? Gondoljuk mi. De aztán mondja tovább. Miként estél alá az égről fényes csillag hajnalfia? Levágattál a földre, ki népeken tapostál. Holott te ezt mondád szívekben. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon, felívők hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz. Azt mondja a Biblia, hogy Sátánnak nem volt elég az, hogy ő szebb volt, mint a többi. Ő olyan akart lenni, mint az Isten. Az első emberpárnál mi történt? Azt mondta nekik a Sátán, ha eszel ebből a gyümölcsből, olyan leszel, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Azóta az ember olyan akar lenni, mint az Isten. A jót meg a gonosz már tudja, de azért nem vált olyanná. Tehát ő olyan akart lenni, mint az Isten. Nem volt megelégedve azzal a pozíciójával, hogy ő az angyalok között az első, ő a vezetőjük az angyaloknak, egyszerűen irigy volt az Istenre, és nem akart más, mint olyan hatalommal bírni, mint amilyen az Istennek van. Akarta az isteni hatalmat, de az isteni jellemet azt már nem. Tehát kit teremtett Isten? Egy tökéletes oltalmazó angyal teremtett. Sátán lett belőle, miután ő felfúvalkodott, többre tartotta magát és irigy volt, isteni hatalmat kívánta, a jellemét nem. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy a bűnnek a gyökere az nem más, mint az az önzés, ami a Sátánban volt. Az emberben nincsen ilyen önzés? Dehogy nem. Egoista az ember alapból. Tehát Isten teremtette az ördögöt, erre a kérdésre egyetlen egy választ tudunk adni? Nem. Na akkor nézzük meg, hogy honnan jött az ördög, és miért nem pusztított el azonnal. Mert ez is egy komoly kérdés. Amikor Isten azt látta, hogy itt van egy Sátán, mert most már Sátán, már ellenség, teljesen megőrült, akkor miért nem pusztított el? Felvetődik az a kérdés is, hogy az első emberpárnál, amikor megszületik a két gyermek, Káin és Ábel, Káin megöli Ábelt, Káint miért nem ölte meg? Miért hagyta, hogy Káin tovább éljen? A Biblia az első háborút a világegyetemben úgy írja le, hogy az nem a Földön volt, hanem fenn a mennyben. Egy lázadás volt a mennyben. Ezt így írja le a Jelenések könyvében. Lőn az égben viaskodás, ez a háború. Mihály, pontosabban itt Mikáél, aki olyan, mint Isten, és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik az ő angyalaival. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többi a mennyben. Tehát Mikáél, aki olyan, mint Isten, egyébként Jézusra utal a Biblia, és Sátán között volt az első, nem is fizikai háború, de egy szellemi csatározás a mennyben. És vetették a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levetteténő. Tehát a mennyből jött ide a földre a Sátán és az ő angyalai, és ez lett az ő bázisuk. Lukács evangéliumában azt mondja Jézus, hogy láttam a Sátán, mint villámlást lehullani az égből. Láttak már villámlást? Az azért elég gyorsan leér, nem? Hát, ez is körülbelül ilyen gyorsan érkezett le ide, és elfoglalta a földet. És azt írja még a Biblia, hogy az angyalok egyharmadát is magával vonzotta. De hogyan tudta ezt elérni? Hogyan tudta azt megcsinálni, hogy a teremtett világ angyalainak is a harmad részét azt magával vonzza? Mi lehetett e mögött? Mi lehetett az oka? A Biblia azt írja le, hogy előtte, Sátán előtt nem létezett a bűn. Ha nem létezett a bűn, akkor az angyalok sem tudták, hogy annak milyen következményei lehetnek. Ezért Isten megengedte, hogy Sátán elfoglalja a földet. Úgy írja a Biblia, mert látványossága lettünk, ezt úgy lehetne fontosabban fordítani, hogy színháza lettünk, és minek? A világnak. Itt pontosan azt a szót használja, hogy kozmosz. Mi ezt azóta használjuk, ezt a szót, hogy kozmosz, amióta űrkutatás létezik. Addig ezt a szót nem is ismertük, vagy nem is használtuk. De a Biblia már 2000 évvel ezelőtt úgy írja, hogy mi, a Föld, színpada lettünk a világegyetemnek, a kozmosznak. Úgy angyaloknak, mint embereknek. Tehát a Föld, a bűn, idézőjelbe teszem, a bűn című darab bemutatójának a színpada. Elég rosszul hangzik, hogy ennek mi is szereplői vagyunk. De a Biblia úgy írja, hogy mi vagyunk ennek szereplői. Nem tudom, hogy színházban voltak-e már fent a színpadon, amikor ott rendesen előadás megy. Voltak már fent? Nem. Én voltam már. Szemben rengeteg fény, lefelé a nézőtérre semmit nem lehet látni. De aki a színpadon van, a nézőtérről mindenki látja, aki fenn van a színpadon, az lefelé a nézőtér felé, esetleg az első két-három sort talán látja, de a többit nem. Mi ezért nem látjuk a világegyetem többi részét, el vagyunk zárva, de minket látnak. Kis földünk egy hatalmas nagy világegyetem színpada. Tehát a bűn először egy személyben fogadt meg, és ő benne testesült meg. Előtte egyébként nem volt sem bűn, sem lázadás, emiatt nem lehetett tudni a következményét. Isten tudta, hogy mi a következménye, de mások nem tudták. Ezért Isten nem pusztíthatta el egyből erővel, mert ha egyből erővel elpusztítja Sátánt, akkor mi történik? Mindenki fél. Gondoljunk bele, a gyerekre, amikor rászólunk, és aztán még meg is fenyegetjük, hogy ha nem hagyod abba, kapsz egy nyaklevest. Ha nem hagyja abba, tényleg megkapja a nyaklevest. Akkor ő vajon miért hagyta abba? Azért, mert nem akar még egy nyaklevest kapni. De nem azért hagyta abba, mert rájött arra, hogy amit ő csinál, az rossz. Hanem fél tőlünk, megijed tőlünk, hogy mi erőszakot alkalmazunk, és emiatt ő akkor abba hagyja. De ezzel ő még nem fog minket tisztelni, szeretni, és nem belső meggyőződésből fogja abba hagyni, hanem a félelemtől. Ezért Isten erővel nem semmisítette meg a sátánt, nem pusztította el, mert akkor mi történt volna a világegyetemben? Az emberek is, az angyalok is félelemből szolgáltak volna. Azt mondták volna, hogy jaj, hát ha ennek ez a következménye, akkor inkább rettegve ugyan, de megyünk az Isten után, és megcsináljuk azt, amit ő mond. De múlt alkalommal megnéztük, Isten nem ilyen. Isten a szeretet. Ő azt szeretné, hogy szeretetből szolgáljunk neki. Szeretetből kövessük őt. Szeretetből fogadjuk el azt tőle, hogy ő jót akar nekünk, és ezt higgyük is el neki. A szabad akarat, hogy én most szeretetből követem-e őt, vagy nem követem őt, az csak akkor adott, hogyha van lehetőségem nem követni. Ha ennek, hogy én nem követem őt, az az ára, hogy engem egyből elpusztít, akkor nincsen szabad akarat, nincsen szeretet. Ez a döntés szabadsága, ez adott volt Lucifernek, adott volt az angyaloknak, adott volt az embereknek. Ezért nem pusztított el. Biblia úgy írja le egyébként ezt a fajta lelkületet, és Istennél is ez van, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Tehát Isten azt mondta, hogy jó rendben van. Sátán, tessék, mutasd meg, hogy te, a te elved, a te nézőpontod, az mit hoz ki. Kényszert miután nem alkalmaz Isten, megvárja, hogy mi lesz ennek a vége. Most már látjuk, hogy mi a vége, most már várnánk, hogy minél előbb vége legyen. Tehát azt mondhatjuk, hogy most a földünkön minden szenvedés közvetve vagy közvetlenül a bűnnek a következménye. Na de hát mi is volt az a bűn? Sokan egyébként a keresztény, sőt a zsidó világban is azt gondolják, hogy ha velem valami rossz történik, akkor azért történik, mert az Isten haragszik rám. A Biblia nem mond ilyet. Minden mögött a sátán van. Sátán van amögött, hogy háborúk vannak, sátán van amögött, hogy terrorizmus van, sátán van a háborúk mögött, természeti katasztrófák mögött, és mindenféle pusztítás mögött. Ha valaki nem hiszi, ajánlom, hogy olvassa el Jób könyvét. Tehát a döntés szabadsága adott volt sátánnak, adott volt az angyaloknak, választották az Istent, választották a sátánt, és adott volt az embernek is. Képzeljük el azt, hogy van egy gyönyörű fürdszőlő, ebből mi mindent lehet csinálni. Lehet az, hogy így nyersen megesszük. Egészségünkre válik? Hogyne? Ha kipréseljük a levét, akkor mi lehet belőle? Must. Megihatjuk. Egészségünkre válik? Igen. És hogyha tovább menjünk és bor lesz belőle, van, aki azt mondja, hogy egészségére válik. Az alkohol nem egészséges. Tudom jól, én valamikor nagyon sokat ittam belőle. Tehát a döntésszabadság, hogy mi lesz abból most, ami egészséges vagy bor, az tőlem függ, hogy mit csinálok belőle. Lucifernek sem oka nem volt, sem külső, sem belső oka nem volt arra, és ürügyesen volt arra, hogy ő fellázadjon az Isten ellen. Tehát mi a felelős a lázadásért? Azt mondja, hogy szíved felfúvalkodott szépséged miatt. Na akkor induljunk ki ebből a bűnből. Azt mondja Blaise Pascal, aki egy kiváló természettudós volt, matematikus is mellette, meg még filozófus is, és a Gondolatok című könyvében, nagyon pontosabban ezek a gondolatok, ezek a Biblia tanulmányozása közben jöttek ő neki elő, ezeket papírra vetette, és halál után találták meg és adták ki. Ebben a gondolatokban írja ezt le. Azt mondja, hogy aki nem gyűlöli magában az önszeretetét és azt az ösztönét, amelyik arra biztatja, hogy magát tekintse Istennek, nagyon elvakult ember. Ki nem veszi észre, hogy semmi sem ellenkezik ennyire az igazságossággal és az igazsággal. Ugyanis, és akkor itt bizonyít Pascal, mint filozófus, mert nem igaz, hogy rászolgálunk. Ma, itt megállnék, ma a reklámok folyamatosan azt mondják, mert megérdemled. Nem? Nem tártuk ezeket a reklámokat? Ezt te megérdemled. Használd ezt, mert te ezt megérdemled. Mert te annyira jó vagy, annyira szép vagy, annyira tökéletes, hogy te ezt megérdemled. Blaise Pascal azt mondja, hogy nem igaz. Igazságtalan és egyben lehetetlenség is, hiszen mindenki ugyanezt kívánja maga számára. Tehát Pascal azt mondja, hogy ha mindenki azt mondja, hogy én megérdemlem, és én elvehetem, és én erre rászolgáltam, akkor ez biztos, hogy ütközik a többiek érdekével. Tehát velünk született nyilvánvalóan jogtalan kívánság, amelytől nem tudunk, de amelytől mégis szabadulnunk kell. Azt mondja, és itt jön tovább a Pascal, és itt jut el a Bibliához, ám egyetlen más vallás sem figyelmeztet rá, hogy ez az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Milyen érdekes. Pascal azt mondja, hogy bármit megnézett, sehol nem találta meg ezt. Azt mondja, a Biblia viszont azt írja, hogy az önszeretet, az egoizmus bűn. És azt mondja, hogy ebben még van egy érdekes dolog, hogy a Biblia megadja azt is, hogy ebben születtünk, tehát ez már egy velünk született dolog, ez az önszeretet, ez az egoizmus, viszont megadja hozzá a megoldást, a gyógyítás eszközét is. Egy természettudós, egy matematikus, egy filozófus így jut el onnan, hogy megismeri a Bibliát és ismeri az emberi létet, hogy hol lehet megtalálni. Tehát elindult a büszkeségből, amiből lett egy önzés, aztán lett belőle féltékenység mások miatt, irigység, az irigységből lett gyűlölet, a gyűlöletből lett lázadás, abból forradalom és a vége pedig háború. És honnan indult el? Onnan, hogy ő büszke volt arra, hogy egy tökéletes mennyei lény. Büszke volt arra, amihez semmi köze nem volt, mert az Istentől kapta. Az Isten teremtett őt tökéletesnek, gyönyörűnek, bölcsnek. És ő erre volt büszke. És a vége az lett, hogy háború. Tehát a bűn gyökere az elégedetlenség. Na nézzük akkor ezt a szabad akaratot. Ez a döntési szabadság, ez minden nap nekünk megjelenik az életünkben, hogy akkor melyik oldalt választjuk. De nézzük akkor. Azt mondja, hogy viaskodás lőn a mennyben. Bennünk van viaskodás. Hogy van ez a viaskodás bennünk a napok során, a mindennapok során? Azt mondja az egyik haverom, hogy gyere, menjünk kocsmázni. Megiszunk egy-két sört, kidumáljuk a főnököt. Na, itt a döntési szabadság. Elmenjek kocsmázni, kidumáljuk a főnököt, vagy inkább menjek haza, és ne vegyek ebbe részt. Hát itt a döntési szabadság. Melyiket választjuk? A szeretetet azt nem lehet kikövetelni. Isten sem követeli ki a szeretetet, nem lehet erőszakot alkalmazni a szeretettel. Képzeljük el azt, amikor odajön hozzánk egy ilyen öreg anyó, bocsánat az idősebb hölgyektől, és egy ilyen fiatal, 21 néhány éves fiatal embert így megfog, megbilincsel, na már pedig te most velem jössz, és te lesz az én férjem. Lesz itt szeretet? Lesz itt szerelem? Hát persze, hogy nem. Nem lehet kikövetelni. Na mi is az a bűneset? A Biblia azt mondja, hogy a bűneset az nem más, mint amikor az első emberpár engedetlen volt. Hát nézzük akkor, hogy ez hogy néz ki. Honnan is a rossz? Azt mondja, hogy vetné az Úristen az embert, helyezte az édenkertjébe, hogy őrizze azt. És jön az oroszlán, hát ez egy egyenlőtlen küzdelem, nem? Az előbb azt olvastuk, hogy akit teremtett Isten, az egy tökéletes lény volt, hatalmas bölcsességgel, intelligenciával megáldott lény volt, és ott van az emberpár. Ha én találkoznék egy ilyen oroszlánnal, akkor tudnék vele ellene valamit kezdeni? Már megnéztük azt, amikor a tudományos részt néztük, hogy egy 10 kilós hiúz, vagy egy vadmacska ellen is az ember szinte védtelen. Képzeljük el egy ilyen több száz kilós oroszlánnál. Egy egyenlőtlen küzdelem. Ezt az Isten nagyon jól tudta. Ezért úgymond megkötözte az oroszlánt. Megkötözte a jó és gonosz tudásának a fájához. Azt mondta, hogy a jó és a gonosz tudásának a fája az az ajtó, ahol te beléphetsz a földre, ahova te oda vagy kötve, és onnantól tovább te nem mehetsz. Az emberpárnak meg azt mondta, hogy a jó és gonosz tudásának a fájához még csak a közelébe sem menjetek. Akkor most felteszek egy kérdést. Itt vagyunk Gyömrön, és azt halljuk, hogy Maglódon, a központba ki van kötve egy vérszomjas oroszlán. Aki arra tép és a láncától eléri, az széttépi abba a pillanatba. Oda mennénk? Elkerülnénk messzire, nem? De ennek ellenére az ember az olyan, hogy már csak azért is oda mennék, hogy megnézzem, hogy másokat hogy tép szét, nem? Mert ilyen kíváncsiak vagyunk. A jó és gonosz tudásnak a fája volt az, ahol ott volt kötve a sátán. Az ember meg oda ment. Pontosabban Éva oda ment. Az megint egy másik kérdés, hogy miért bízott az ember, pontosabban Éva, egy beszélő állatban. Mert hogy amikor az Isten fogta és oda vezette az első emberpár elé, pontosabban Ádám elé az állatokat, akkor az tudta az Ádám, hogy az állatok nem beszélnek. Én vagyok az olyan, aki Isten képére teremtettem, én beszélek, én adtam nevet minden állatnak. Én minden esetre úgy elcsodálkoznék, hogyha egy állat elkezdne nekem emberi hangon beszélni, de azért ez mutat valamit. Ha mi olyan területre megyünk, mondok itt például mai ilyen területeket, kártyavető, tenyérjós, asztaltáncoltatók, halott idézők, olyan területre megyünk, amely a sátánnak a területe, akkor ott sok olyan dolog történhet meg, amire mi nem vagyunk felkészülve, amitől megrettenhetünk, vagy amitől, hát nem is tudom, hitünkben meginokhatunk. Tehát Ádám és Éva tette, megtörte ezt a rendet, sátán pedig beléphetett a földre, és aztán itt elvethette a szenvedés és a halál magvait. Azonnali következmények a bűneset után a félelem, elbújt az első emberpár, a szégyenérzet, elkezdtek leveleket maguk köré aggatni, és a felelősség áthárítása, mások vádolása. Én ezzel az utolsóval azért foglalkoznék, mert azóta is ezt az ember, a mai napig minden ember alkalmazza. Ez így történt. Mondd az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adta nékem arról a fáról. Az asszonyt ki adta? Te! Végső soron Isten, te vagy a felelős, mert te adtad ezt az asszonyt én mellém. A kérdés az volt, ettél-e arról a fáról? Mi lehetett volna rá válasz? Nem, vagy igen? Milyen választ ad az ember? Nem azt mondja, hogy ettem, nem. Az asszony, akit mellém adtál, te. Ő ad a nékem arról a fáról úgy evén. Mintha nem tudta volna az, hogy az honnan van. Az asszony mit mond? Én? Hát a kígyó, az ámított el. Ma ugyanez van. Az ember nem vállalja a felelősséget. Mindig mutat másra, adott esetben a szüleire. Úgy mondja a Biblia, hogy ezek után sátán lett ennek a világnak a fejedelme. Jézus ezt így mondja, nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmi. Mármint, hogy Jézusban nem volt semmi a sátán dolgaiból, nem volt benne bűn, nem volt benne hazugság, nem volt benne semmi. A bűn jelképe egyébként a kovász, azt mondja a Biblia, hogy olyan gyorsan terjed a bűn, mint hogy a kovász megkereszti a kenyeret, tésztát. A Zsoltárok könyvében ezt így mondja, láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterkeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. A gonoszság az, mint a lavina úgy terjed. Most képzeljük el, biztos láttak már szép almákat ládában. Belerakunk közéjük egy rothadt almát, akkor mi fog történni? A sok jó alma megromlik. Én azt hittem, hogy miután a sok jó alma disznót győz, meggyógyítja ezt a rothadt almát, nem? Hát pedig azt hittem. Hát igen, sajnos a bűn ilyen. Egy rossz alma az egész ládában lévő almát megrohasztja. Úgy írja le a Biblia a bűn terjedéséről, hogy annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindannyian vétkeztek. Azt tudjuk a múlt alkalomból, pontosabban kettő alkalommal ezelőttről, amikor az özönvízről volt szó, hogy a bűn nagyon gyorsan terjedt, Káin utódainál pillanatok alatt több nehézség volt, gyilkosság volt, És úgy írta a Biblia az özönvíz előtti állapotokat, hogy a gonosz az annyira elterjedt az embereknek, hogy az embereknek nem volt épkézláb gondolatuk, csak gonoszat tudtak gondolni. Hát azért az mai nap még talán nem mondhatnánk el, hogy minden emberben csak gonosz gondolatok születnek. És azt is írta a Biblia, hogy az emberiségnél erőszakosság már annyira teljessé vált, hogy kénytelen volt az Isten elpusztítani az embereket. Tehát honnan indul az a bűn? Azt mondja, hogy a kívánság megfogalván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz, és hát a bűn zsoldjai ennek megfelelően a halál. Na akkor nézzük meg, hogy mik ezek a kívánságok. Azt mondja a Biblia, hogy ezeket nagyon szépen kézen lehet fogni, és fel lehet sorolni, és akkor ezek után, mint egy tükörben nézzük meg magunkat, hogy mik vannak ebből bennünk. Nem lesz jó. Azt mondja, a testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések. Ha eddig azt mondta volna valaki, hogy hát én eddig még tiszta vagyok, kipipáltuk, hoppá, ellenségeskedések, versengések, hát itt már nem biztos, hogy tiszták vagyunk, de még lehet, hogy ezen is túlmentünk. És aztán még mindig jön néhány dolog, gyűlölködés, harag, ér minket valami rossz, igazságtalanság. Akkor mi mit gondolunk arról? Harag támad bennünk? Vagy megpróbáljuk elviselni. Aztán azt mondja, hogy patvarkodás, vitatkozás, visszavonások, pártütések. Nem görbe tükör, ez egy tiszta egyenes tükör. Mi van bennünk? És megy tovább, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók. És azt mondja itt Pál apostol, melyekre előre mondom néktek, és miképpen ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Irigység. Az irigység egy lapon említetik a gyilkossággal. Azt mondja Jézus, hogy a bűn az olyan, hogyha mi azt cselekedjük, akkor mi szolgái vagyunk a bűnnek. Úgy mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Lekötelezettje, szolgálja a bűnnek. Hát ettől van egy rosszabb. Azt mondja, hogy rabszolgája vagyunk a bűnnek. Ezt már Pál apostol írja. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének. Pál apostol azt mondja, hogy az ember, amikor a bűn cselekszi, nem csak hogy szolgálja, hanem rabszolgája is a bűnnek. Hiába akarja az ő elméje a jót tenni, sokszor nem tudja megtenni a jót, mert annyira meg van kötözve, annyira rabszolgája. Hát ez ijesztően hangzik, nem? Nézzük meg, mi ez. Azt mondja a Biblia, hogy ez nem más. Mi úgy mondjuk, hogy a génjeinkben van. Bele van a génjeinkbe épülve a rossz. Hát, lehet, hogy most itt abba kéne hagyni, felállni, kimenni, és minden embert elpusztítani. Nem? Mert hogyha ennyire rosszak vagyunk, akkor valamit kellene ezzel kezdeni. De azt mondja, hogy a Biblia, hogy nem kell felállni, nem kell kimenni, nem kell mindenkit legépuskázni, van azért erre megoldás, következő alkalommal ezt meg fogjuk nézni holnap. Na akkor ismerjük meg, hogy mik Sátánnak a módszerei. Az első a kételkedés támasztása. Már az első emberpárnál ezt volt. Azt mondta az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél. Így mondta, bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél. Arról az egyről mondta, hogy arról ne egyél. És úgy mondja Sátán, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Kettő között nagy a különbség, nem? Azt mondja János apostol, hogy próbáljátok meg a lelkeket, ne higgyetek minden léleknek. Hát ez a próba az első emberpárnál ez nem volt. Meg kellett volna próbálni. Mit mondott az Isten? Az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról bátran egyél, csak egyről ne. Tehát amikor egy ilyet hal, akkor Évának el kellett volna gondolkodni, hogy hoppá, na akkor innen menjünk minden messzebbre. De nem, Éva szóba állt vele. Egy hatalmas intelligencia és egy ember. És egyből el is bukott. Úgy mondja Máté evangéliumában Jézus, hogy vannak olyanok, akik jönnek, úgy néznek ki, mint a juhok, őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Tehát báránynak tűnik, szelid ártatlan báránynak, de belül ragadozó farkas. Egy ártatlan kígyónak tűnt az ott, és belül benne volt az oroszlán, amelyik el akarta pusztítani az emberpárt. Na nézzük akkor a másodikat, hazugság. Az első emberiségnek mondott hazugság az a halállal kapcsolatos volt Sátán részéről. Mit mondott az Isten? Az Isten azt mondta, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról, az egyről, arról ne egyél, mert amely napon eljéndel arról, bizony meghalsz, mondja az emberpárnak. Mit mond erre Sátán? Már az előbb ugye volt a kétség támasztása, most jön a nyílt hazugság. Azt mondja Sátán, bizony nem haltok meg. Tehát az Isten azt mondja, bizony meghalsz, Sátán meg azt mondja, bizony nem haltok meg. És utána tovább megy, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek arról, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten. És hozzáteszi a jónak és gonosznak tudói. A jónak és gonosznak tudói lettünk, de nem lettünk olyan, mint az Isten. Az ember a mai nap is szeretne erőfeszítések nélkül elérni valami szebb külsőt, elmegy plasztikai műtétre, szeretne okosabbnak tűnni, vásárol a fekete piacon diplomát, stb. Tehát azt mondja Jézus, hogy emberölő volt kezdettől fogva, és a hazugságnak az atya. Eleme a hazugság, módszere a hazugság. Mi a hazugságnak a lényege? Az, amikor a rosszat jónak tünteti fel, vagy amikor a jót, az igazságot egy picit megváltoztatja. Ma nagyon sokszor találkozunk olyannal, nem tudom, hogy önök jártak-e már így, hogy lát valami külső szépen becsomagolt valamit, megveszi, és utána szinte rájön egy kacat. Ez lehet akár élelmiszer is. Attól az élelmiszertől óvakodni kell, aminek a külseje gyönyörű, de nem lehet belelátni, hogy mi van benne. Ma a reklámok folyamatosan hazudnak nekünk. Kimossuk a ruhát, beletesszünk egy kupakkal, és tökéletes tiszta lesz. Én még ilyet nem láttam. Politikusaink hazudnak nekünk. 99% igazság és 1% hazugság az mi? Felteszek egy kérdést. A nők megszokták kérdezni a férjüktől, hogy drágám, szeretsz te engem? Ha igen. De drágám, te tényleg szeretsz engem? Mondom, hogy igen. Aztán egyszer csak megint kérdezi, mondjuk 3 nap múlva az asszony, drágám, te szeretsz engem? Tulajdonképpen igen. Mi az, hogy tulajdonképpen? Hány százalékba szeretsz te engem? Azt mondja erre a férj, hány százalék? 99. El fogja fogadni a 99-et? Nem. Fogja érdekelni a 99? Nem. Mi fogja érdekelni? Az az egy. Ilyenek vagyunk. Azt mondja a Biblia a Sátánról, hogy az egész föld kerekségét elhiteti. Mindenkit. Nézzük akkor a harmadik ilyen módszerét. A harmadik ilyen módszer a kísértés. Azt mondja, hogy a rossznak, rosszat jónak tünteti fel, és úgy írja a Biblia, ezt a kifejezést használja, hogy a bűnnek ideig óráig való gyönyörűsége. Én emlékszem rá, hogy hallottam egy olyan mondást, hogy ha boldog akarsz lenni egy estére, vagy egy órára, vagy egy, mit én, egy estére, akkor menjél el egy örömlányhoz. Ha boldog akarsz lenni egy éjszakára, akkor rúgjál be. Ha boldog akarsz lenni egy hétre, akkor házasodj meg. Ennyire szeretnénk csak boldogok lenni? Egy órára, egy estére, vagy egy hétre? A rossz jónak fel van tüntetve. Úgy írja a Biblia, hogy palotát épít az emberben, a sátán. Palotát épít az emberben. A génjeinkben bennem van. Hát elég nehéz. Na nézzük meg a legfontosabb kísértést a Bibliában. Nyilván az első emberpár megkísértése volt az egyik, a másik pedig Jézus megkísértése a pusztában. Nézzük meg ezt. Mit is mond a kísértés csatornája? Azt mondja, hogy mert mindaz, ami a világból van, a test kívánsága, egy, a szemek kívánsága, kettő, az élet kérkedése nem az atyától, az Istentől van, hanem a világból. És akkor nézzük meg, hogy ennél a háromnál az asszony hogy bukott el. Azt mondja, látta az asszony, hogy jó a fa gyümölcse eledelre. Ez volt a testi kísértés, hogy jó az a testnek megenni. Második, kedves a szemnek. Az a gyümölcs szép, kedves a szemnek. Második kísértés, és kívánatos a bölcsességért. Tehát mind a három kísértés egy pillanatban, egy dologban benne volt. El is bukott. Ma egyébként, ha belegondolunk, a gondolatainkon keresztül Sátán tud minket elterelni a gondolatainkat, kívánságokat támasztani bennünk, és mi ma az önimádat társadalmát éljük, Gondoljunk bele, hogy olyanokat sztárolnak, akik közönséges emberek, felkapják őket, vagy például emlékezzünk például a Viszki Strablóra, közönséges bűnöző, és ő lett a sztár. Könyvet jelentettek meg róla, amikor a három csapás törvényét most be akarják vezetni a parlamentben, kikérték az ő véleményét. Hol élünk? Könyörgöm. Mit mondott Jézus a testi kísértésekre? Azt mondta Jézus, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. A második kísértésre azt mondta, megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. És a harmadikra azt mondta, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád csak néki szolgálj. Jézus a pusztában mind a három kísértésre az ószövetségi résznek, a Bibliának az ószövetségi részéből idézett, és elutasította. Nézzük akkor a negyedik munkamódszerét sátánnak, a vádolás. Hát ez egy érdekes történet. Ezt amikor én először tanulmányoztam, és rájöttem erre, illetve pontosabban olvastam, és aztán elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mondom, ez ilyen nincsen. Tényleg, ez aztán már mindennek a teteje. Képzeljük el azt, hogy oda megyek valakihez, és azt mondom neki, hogy figyelj ide, ugolj ki az ablakon. És ő kiugrik az ablakon. Hát nem örülök neki, hogy megcsinálta azt, amit én kértem tőle? Nem? Oda kéne menni hozzá, így megveregetne vált. Nagyon jól tetted, hogy szót fogadtál nekem, hallgattál rám, és kiugrottál az ablakon. Sátán nem. Fogja, oda megy az emberhez, ugol ki az ablakon. Kiugrik, és te oda megy hozzá. Látod, milyen bolond vagy? Azért törtett ki a nyakad, mert kiugrottál az ablakon. Nem? Hihetetlen. Egyszerűen következetesen végigviszi, hogy ő a gonosz, ő a rossz. És hogyha ez nem alakul ki az önvád formájában bennünk, hogy mekkora hülyeséget csináltam, hogy kiugrottam az ablakon, akkor jön a környezet, és azt fog vádolni, hogy lett te ekkora marha, hogy kiugrottál az ablakon. Biztos találott embereket a környezetünkben, akik elkezdenek majd minket vádolni, ha bennem nem akar kialakulni egy ilyen önvád. Egyébként én megdicsérném, nem? Tehát, hogyha nem alakul ki, akkor biztos, hogy jön. A legközelebbi emberektől, akikről nem számítunk, azoktól fogunk kapni vádaskodást. Gondoljunk bele, amikor mi vádolunk valakit, hogy a vádolás lelkülete a sátántól van. Ez lehet önvád is, akkor is a sátáni. Tehát ne vádoljunk senkit. Istennél azt olvassuk a Bibliában, hogy ő fed, int, dorgál, de sosem vádol. Ez csak sátánra írja, hogy ő a vádoló. Nézzük az ötödik módszerét, sátán letagadja magát. Tulajdonképpen sátán azt szeretné elhitetni az emberekkel és az egész emberiséggel, hogy ő nem létezik. Minden rossz, ami van a világban, az Istentől van. Mert ő nem létezik. Miután ő nem létezik, innentől kezdve csak az Istentől lehet az összes rossz, ami van. Vajon ezt sikeresen csinálja? Sikeresen. Az emberek azt gondolják, hogy Isten biztosan haragszik rám, hogyha valami rossz ér. Elvesztettem a munkámat, betegséget kaptam, meghalt a feleségem, a férjem, anyukám, gyermekem. Isten biztos haragszik rám. Vagy mit hallunk, amikor közmondásokat vagy különböző káromkodásokat hallunk? Isten csapása, Isten verése, Isten hidege, Isten háta mögötti hely, stb. Stb. Nagyon ritkán hallunk olyat, hogy valami sátán belekerülne a mondatba egy rossz esetén, vagy az ördög. Jézus leleplezte a sátánt, a világ fejedelmét, méghozzá azt mondta, a mennyek országa keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják el azt. Az összes proféta és a törvény Jánosig erről jövendőlt. Hát az Ószövetségben az összes proféta azt mondja, hogy a világnak a fejedelme a sátán, és egészen az újrateremtésig, a föld újrateremtéséig ez lesz. És úgy írja a jelenések könyvében, leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Képzeljünk el egy olyan oroszlánt, amelyik még fel is van piszkálva, mert felingerelték. Az mennyire szeretné elkapni az embert. Nagy haraggal teljes, úgy, aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát összegezve sátánról, emberölő, a hazugság atya, kísért, vádol, és letagadja magát az összes rosszat, Istenre akarja hárítani. Elég sötét alak? Hát eléggé. Na de akkor nézzük meg, hogy kitől is származik a rossz. Istentől ír, vagy sátántól? Hát nyilván egyértelmű, hogy sátántól. Na akkor már végéhez kezdünk érni, egyetlen egy kérdés van csak, hogy akkor hogy is néz ez ki? Már az múlt alkalommal és a mostani alkalommal azt látjuk, hogy van egyszer az egyik oldal, Isten, a teremtő, a fenntartó, a szerető, gondoskodó Isten, aki azt mondja, hogy én teremtettelek téged, én alkottalak téged, pontosan tudom, hogy mire van neked szükséged. És én azt megadom neked. Válassz engem. Van a másik, a sátán, a gyűlölet a hazugság atya. Ugyan már? Elhiszedte ezt a mesebeszédet? Ilyen naív vagy? Hány éves vagy? Komolyan gondolod? Nem. Te többre vagy érdemes. Szerezd meg magadnak! Az egyik a szeretet, a másokért élés, a másik az önzés, a magunkért élés. Na melyiket választjuk? Mert minden nap ez a kérdés többször is elő fog fordulni. A kérdés most már csak egyetlen egy. Tényleg csak e között a kettő között lehet választani? Vagy van arra lehetőség, hogy is. És egy kicsit Istenből is, meg egy kicsit az egoizmusból is. Az azért úgy jó lenne, nem? Vagy eljárunk arra még Pató Pál úr. Tényleg e kettő között kell választani? Nincs más? Nincs harmadik út? A Biblia azt mondja, hogy nincs. Úgy írja. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. Azt mondja, hogy nincs köztes út. Jézus is megerősíti. Aki velem nincsen, ellenem van. És aki velem nem gyűjt, tékozol. Nincs más. Tehát nincs köztes út, nincs harmadik út. Vagy ez, vagy az. Hát, hogy kit válasszunk? Én a magam részéről a Teremtő Istent és az ő fiát választom. Az önökre van bízva, hogy önök kit választanak. A következő alkalommal azt fogjuk megnézni, hogy ha Isten a szeretet, miért van annyi szenvedés, és akkor mi a megoldás a bűnre. Ezen belül megnézzük azt, hogy Jézus valóban történelmi személy volt-e, aztán megnézzük, hogy mi köze Jézusnak a bűnhöz. Hát akkor a kérdésre a válasz, jó döntést és életet adó választást kívánok önöknek, és köszönöm a figyelmet.